hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy te igaz vagy. Köszönjük, hogy nincsen benned semmi hamisság, hazugság. És köszönjük, hogy amikor szólsz, önmagadból szólsz, és az igazságot mondod, a színtiszta igazságot. És köszönjük néked, hogy igazságoddal bennünket, akik szavadra hallgatunk, az igazság ösvényein vezetsz. És köszönjük, hogy ehhez még adod a te lelkedet is, aki az igazságnak a lelke, hogy belülről oktasson, bölcsé tegyen bennünket, és járasson a te utaidon. Kérünk téged, hogy ma is szólalj meg, lelkeddel és igaz ígéddel vezess bennünket az igazság ösvényén. Segíts, hogy elhagyhassuk a hamis utakat, a hamis meggyőződéseket, hamis hiteket, hamis cselekedeteket, amik előtted nem állnak meg, amik a hazugságból, a hazugság fejedelmétől erednek. Segíts ezekben bűnbánatot tartanunk, és a te kegyelmedet elfogadnunk. Köszönjük, hogy van bocsánat minden hamisságunkra és hazugságunkra. Kérünk téged, tégy minket az igazság embereivé, akik kimegyünk családjainkba, munkahelyeinkre, a világba, és igaz életet élünk, és az igazságot beszéljük magunk körül. Kérünk téged arra, hogy segíts az igazság küldötteiként járni ebben a világban, mindazáltal, ami ma is elhangzik köztünk. Kérünk, áld meg szavadat, áld meg szívünket, áld meg életünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, nagy neved dicsőségéért. Amen. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, ahogy írva találjuk Sámuel próféta második könyvében, a 23. rész első 7 versében. Sámuel próféta második könyvében, a 23. rész első 7 versében így szól hozzánk Istenünk igaz igéje. Ezek Dávidnak utolsó beszédei. Dávidnak, Isai fiának szózata, annak a férfiúnak szózata, aki igen felmagasztaltaték, Jákob istenének felkentje, és Izrael dalainak kedvence. Az Úrnak lelke szólott én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által. Izraelnek istene szólott, Izraelnek kősziklája mondta nékem, aki igazságosan uralkodik az emberek felett, aki Isten félelmével uralkodik, olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljő, mint a felhőtlen reggel, napsugártól, esőtől sarjadzik a fű a földből. Avagy nem ilyené az én házam Isten előtt? Mert örökké való szövetséget kötött velem, mindennel ellátva és állandót. Mert az én teljes üdvösségemet és minden kívánságomat nem sarjadoztatja é. De az istentelenek minnyájon olyanok, mint a kitépett tövis, melyhez kézzel nem nyúlnak, hanem aki hozzá akar nyúlni is, fejszét és rudat vesz hozzá, hogy ugyanazon a helyen tűzzel égettessék meg. Kedves testvéreim, általában fontosnak tartjuk egy-egy jelentős történelmi személyiség utolsó szavait, testamentumát. Különösen, ha azoknak a szavaknak ő maga is nagy jelentőséget tulajdonít. Dávid király kétségtelenül történelmi személyiség, és utolsó szavait maga is roppant jelentőségűnek ítélte. Hangsúlyozta utolsó szavainak jelentőségét azzal, hogy kétszer is ünnepélyes szózatnak nevezte mondatait, amiket az előbb hallottatok. Zárójelben megjegyzem, hogy így mondtak ünnepélyes testamentumot, utolsó tanítást Jákób is, Mózes első könyvének 49. részében olvashatjátok, és Mózes is, az ő szavait Mózes 5. könyvének 33. részében olvashatjátok. Mikor halálukat érezték, úgy érezték, hogy mondaniuk kell valami nagyon fontosat az utókornak, és elmondták, illetve leírták. Dávid is így tett, mint jelentős történelmi személyiség, testamentumot hagyott, leírta, itt van előttünk, olvashatjuk, hallhatjuk, és elgondolkozhatunk róla. Nos, először is lássuk a szózat íróját. Mielőtt ugyanis belefogott volna utolsó beszédébe, Dávid király bemutatkozott a hallgatóságának. Úgy vezeti fel önmagát, mint először is azt mondja, Dávid Isai fia. Amivel azt jelezte, hogy nem feledte el az ő egyszerű emberek közül való származását. Nem Nagy Zolt, nem hallgatott családi múltjáról, nem szégyelte egyszerű alacsony származását, hanem megvallotta. Dávid vagyok, Isai fia. Azután azt mondja magáról, hogy ő az a férfi, aki alacsony származása ellenére magasra emeltetett. Tudnélik, Isten felemelte Izrael trónjára, sőt a vele való közösségbe is. És azt ígérte neki, hogy dinasztiája örökre fennmarad, és majd tőle származik a Messiás király. Egy egyszerű ember vagyok, Isai fia, akit az Isten fölemelt magához, a trónra, és nagy ígéretet adott nékem, szövetségébe ágyazva. És ezekhez hozzáfűzi, hogy még egyszer aláhúzza, hogy nem emberek, hanem maga Jákob istene kente fel őt királyá. Vagyis ő neki köszönheti magas pozícióját. Emlékezett arra, hogy Sámuel próféta jött hozzájuk annak idején, amikor ő kint őrizte a juhokat a mezőn, és hazahívták, és akkor a próféta olajjal felkente őt Izrael királyává, az Istennek a nevében, Jákob istene nevében. Végül pedig azt mondja magáról, bemutatkozásképpen, hogy ő Izrael kedves énekeinek megéneklője, írója is, de előadója is. Hát ez vagyok én, mondja az idős ember, aki érzi, hogy a halál közeledik már hozzá. És a bemutatkozásából kiolvashatjuk, hogy azt, aki lett, azt teljesen Istennek tulajdonította. Ezt máshol is megfogalmazta Dávid király. A 18. Zsoltárban azt mondja Istennek, hogy a te jó voltod felemelt engem. És szó szerint azt a szót használjod, hogy a te megalázkodásod fölemelt, fölmagasztalt engem. Akkor is megfogalmazta azt, hogy Istennek köszönhet mindent, amikor Isten szövetséget kötött vele, és utána Dávid egy hálaimádságot mondott. Abban így fogalmazott, olybá tekintettél engem, mint magasrangú, felemelt embert. Tehát nem az a meldöngető büszkeség sugárzik Dávid király bemutatkozásából, ami olykor minket és sok kortársunkat is alapból jellemez. Nem azt mondogatja, hogy aki vagyok, azt magamnak köszönhetem, a magam eszének, erejének, ügyességének. Nem mond semmi ilyesmit, hanem fölmutat a Jákob istenére, az Úrra. Az ő kegyelme, az ő hatalma tett engem azzá, aki vagyok. És így nem az enyém a dicsőség, mondja az idős halál közelségét érző ember. Nem az enyém a dicsőség, hanem az övé. Az övé, őt lássátok, azért, aki én lettem. Ebben a király nagy és jó példát ad nekem és minnyájunknak. Mert Isten bennünket is nagy kegyelemmel és nagy hatalommal fölemelt. És kivétett bennünket. Kivétett bennünket, megszólított bennünket, hitre segített bennünket, újjászült minket élő reménységre, megigazított, megtisztította a bűneinktől, megszabadított a kárhozatból és örök életet adott nekünk. A közösségébe vont bennünket, szövetséget kötött velünk, örök szövetséget, szent lelkével fölkent bennünket, megajándékozott az örök élettel, megajándékozott hatalmas ígéretekkel, hogy majd, amikor eljön az idő, föltámaszt minket a halálból, és letelepít bennünket az ő országába, az új égen és az új földön, Vajon a magunk erejének, a magunk jó tetteinek köszönhetjük, hogy így bánt velünk? Hogy felemelt, felmagasztal bennünket? Nem. Teljesen az ő kegyelmének és az ő hatalmának köszönhetjük. Mi kemény nyakú emberek vagyunk. Született lázadók vagyunk. És nem ezt érdemeljük, mást érdemlünk. Mégis így bánik velünk. Olyan csodálatos, ha elmondhatjuk, hogy hát ez vagyok én. Ez az én identitásom. Érdemeim ellenére Isten gyermeke lehetek. Isten fia, Isten leánya lehetek. Fölemelt, fölmagasztalt engem. Áldott legyen az ő neve. De tovább kell lépnem a második pontra. Ugyanis nem csak megismerjük bemutatkozásából a testamentum íróját, hanem e szózat forrására is fény derül. Tudnélik, Dávid király itt a második és harmadik vers elején döbbenetes dolgot állít. Ezt mondja, az Úrnak lelke szólott én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által. Izraelnek Istene szólt, Izraelnek kősziklája mondta nekem. Kettős pont, és jön a mondani való. Mondandója, bár az ő szavai, az ő mondatai, de ezek forrása egyenesen, közvetlenül az élő Isten. Dávid láthatóan tudatában van annak, hogy ő most, mint proféta szólal meg. És Izrael Istenének, és az ő lelkének, a Szentléleknek szavait mondja el. Tehát mondani valóm, mondja, a természet feletti világból, a Szent Istentől érkezett, nem emberi találgatás, bölcsesség, tudomány, hanem isteni információ, igazság beszéde. Mivel Izrael Istene, Izrael kősziklája, és az ő lelke soha nem hazudik. És itt álljunk meg egy pillanatra, testvéreim, mert isteni csodára figyelhetünk fel. Arra az isteni csodára, amit isteni kinyilatkoztatásnak nevezünk. Ez a csoda abban áll, hogy Isten, aki nem része a teremtett világnak, se a természetnek, se az emberi léleknek, hanem mindezek felett áll, és mindezeken kívül áll, egy történeti személyiséggel, egy hozzánk hasonló emberrel érthető módon tudatja igazságát, azt az ember föl tudja fogni, képes arra, hogy ezt az igazságot közvetítse mások felé, és közhírré tegye a természet feletti Szent Istentől jövő információt ebben a világban. Isten információt közöl az ember teremtményével értelmes módon, azt az ember teremtmény fölfogja, és továbbadja értelmes módon szóban vagy írásban. Isten szava elér hozzánk. Ez a kinyilatkoztatásnak a csodája. Sajnos a 20. század elejétől kezdve a modern filozófia hű szolgája, az európai protestáns teológia fősodra, úgynevezett egyetemi teológia, azt hitte és hirdette, hogy olyan kijelentés, melynek során a természet feletti Isten, a természetben élő embernek érthető szavakban, mondatokban beszél, és azokat az illető továbbadhatja szóban vagy írásban, nos, ilyen jellegű kijelentés nemes egyszerűséggel eleve lehetetlen, nem létezik. Amit a régiek annak tartottak, így szólt és szól a hitetlen teológia regéje, az nem más, mint az emberi lélek mélyének a megnyilvánulásai. Vallásos érzéseket, sejtéseket, vélekedéseket öntöttek szavakba ezek a régiek, amikre aztán rámondták, hogy isteni kinyilatkoztatás, pedig valójában csak egyéni, vallásos érzés, indulat, vágy, sejtelem volt az, és nem több. Nem a természet fölötti Isten szavakba, logikus mondatokba öntött megnyilvánulása az ember teremtményeinek. Vagyis, Dávidra vetítve a dolgot, ő bár azt mondja, hogy az Úr lelke szólott az ő nyelve által, ez egy kegyes tévedés, mert amit itt mondani fog, az csak az ő saját lelkének mélyéről bugyogott fel. Ezt öltötte ő valamiféle költői formába, és ezt olvasgathatjuk itt a Bibliába. Hiába mondta Dávid azt, amit mondott, és hiába mondta más is azt a Bibliába, amit az isteni kijelentés révén kapott, és isteni kijelentésként is adott tovább. Ilyen kijelentés, mondja a 20. századi protestáns teológia, ilyen kijelentés nincs. Miért nincs? Azért, amit így neveznek a filozófusok, bocsánat, hogy erről beszélek, de ennyit muszáj erről mondanom, azért, amit úgy neveznek a filozófusok, hogy ontológiai differencia. Ez nem egy káromkodás, hanem azt akarja kifejezni, hogy Isten egészen más, mint mi emberek. És mi annyira más, hogy nem tudja áthidalni az őt tőle elválasztó árkot, hogy bennünket, akik az árok túloldalán vagyunk, elérjen. Ennél fogva mi emberek Istenről valójában nem tudunk semmit. Félreértés ne essék, mi sem tudunk átkelni ezen a mély árkon és eljutni hozzá. Mi sem tudunk a gondolkodás erejével felemelkedni Istenhez, de ő se tud eljutni hozzánk. Ennél fogva nincs kommunikáció Isten és az ember között. Eleve nincs. Nem létezik, mondja a teológia a filozófiára hallgatva. Természetesen ebből az következik, hogy nem tudhatjuk még azt se, mi emberek, hogy van-e Isten vagy nincs. Pláne azt nem tudhatjuk, hogy milyen ez az Isten, ha esetleg volna, hogy személyes vagy személytelen, szeret vagy nem szeret, igaz vagy nem igaz. Semmit nem tudhatunk róla, semmi biztosat nem tudhatunk róla. Nos, a protestáns egyetemi teológusok azért használják a kijelentés fogalmát. És azt értik ezen, hogy amikor például egy ember furcsa érzelmi állapotba kerül, például bibliaolvasás során, vagy ima során, vagy liturgia során, vagy valamiféle természeti csodát szemlélve, valami furcsa lelki állapotba kerül, és egyszer csak úgy érzi a lelke mélyén, hogy van Isten, akkor részesült kijelentésben. Vagy akkor, amikor egy ember úgymond meditálni kezd, és önmagába süpped, és ebben a félig meddig önkívületi állapotban a lelke mélyén megtapasztalja a numinózumot, a megfoghatatlan nagy erőt, valami nagy fényt, elönti valami nagy melegség, valami nagy szeretetet érez. Na ez a kijelentés, mondják ezek a protestáns teológusok. Vagy, ez a legkülönösebb, azt mondják, hogy amikor valaki kimond egy-egy szót, vagy csinál valamit, ami után úgy érzi, hogy ez valóban, tényleg én voltam, mindenkitől szabadon, mindenkitől függetlenül cselekedtem valamit, ha önmagamat úgymond független egzisztenciaként tapasztalom meg, na, akkor tapasztaltam meg az Istent. És részesültem az ő kijelentésébe. Hát, kedves testvéreim, lehet, hogy a mai teológusok ezeket a furcsa érzéseket nevezik Isten kijelentésének, és azt gondolják, hogy helyes úton járnak, mi azért mégis azt kell mondjuk mindenre, hogy na álljon meg a menet. Ezt nem fogadhatjuk el. Ezt nem fogadhatjuk el, mert ha kinyitjuk a Bibliát, akkor ott azt olvassuk, amit Dávid is mond, hogy az Úr lelke Az Úr lelke szólott én bennem, és az ő beszéde a nyelvem által. És amit majd mindjárt itt olvasunk, az Istennek szóban megértett üzenete. Isten nem érzéseket adott Dávidnak, hanem szavakat adott Dávidnak. Értelmes mondatokká szőtt szavakat, nyelvtani szabályok szerint felépített szavakat, és logikus mondani valót adott neki. Ezeket ő megértette, leírta, és most mi olvashatjuk. Ez a kijelentés. Ez a kijelentés. Ugyanezt élte át Mózes. Mózes ellen egyszer föllázadtak a testvérei, és akkor Isten kelt az ő védelmére, és Isten azt mondta, én Mózessel színről színre, mondja Károly, de az eredeti héber szövegbe szájból szájba beszélek. Hogy nem féltetek ellene beszélni? Ő az én szavaimnak a tolmácsa köztetek. Hogy nem féltetek föllázadni ellene? Pe al pe adabber bo. Bele beszélek a szájába, és amit mondasz, tőlem veszi át, mint a madár, amikor eteti a kicsinyét, és viszi a csőrébe a kis kukacot, vagy egyéb kis bogárkát, és oda belerakja, így beszélek én vele, beleteszem a szavaimat a szájába, és ő tovább mondja azt nektek. Pál apostol ugyanezt mondja a Timóteushoz írt második levele harmadik részében. A teljes írás Istentől ihletett, az írás, az összes ószövetségi írást érti rajta, de már az újszövetségi írásokat is, Istentől kilehelt, tőle jön, írás jön, szavak jönnek, értelmes mondatok jönnek, információk jönnek, nem érzések. Péter apostol ugyanezt mondja. Soha nem emberi akaratból származott a prófétai szó, hanem az Isten lelkétől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. És nyilvánvaló, hogy amit mondtak, az nem emberi indítatásból származott, nem az ő lelkük mélye bugyogott fel valami vallásos tartalmakat, hanem Isten üzenete szólalt meg általuk értelmes formákban, mert a próféták értelmesen beszéltek. Akár Ézsaiásra, akár bármelyik prófétára gondolok, mindenki értelmes szavakat mondott Isten kijelentéseképpen. Isten szól hozzám, mondja Dávid. És én tovább mondom. Az az igazság, testvérek, hogy akik ezt nem tartják kijelentésnek, akik a Bibliát nem tartják a maga teljességében isteni kijelentésnek, azok egy halálos döfést adtak az emberiségnek, társadalmaknak, egyházaknak, gyülekezeteknek, embereknek, egyéneknek. Az ilyen emberek, akik nem hiszik el, hogy a Biblia Isten szava hozzánk, értelmes információ halmaz, akár a törvényre gondolunk, amit maga Isten hirdetett ki és vetett kőtáblára, akár az evangéliumra gondolunk, amit Jézus Krisztus mondott és amit az apostolok hirdettek el, de az írásnak az egészére, ha ez nem kijelentése, nem kinyilatkoztatása Istennek, akkor mi itt vagyunk a sűrű sötétben, a káoszban, magunkra hagyatva. Akkor nincs más választásunk, mint az ateizmus, a nihilizmus, az individualizmus, a relativizmus, a miszticizmus, az agnoszticizmus, akkor nincs semminek értelme, akár öngyilkosok is lehetünk, vagy igyekezhetünk arra, hogy a testi szellemi élvezetek után vadászva leéljük nyúlfarknyi életünket, ilyen rövidtáró célokért megfeszülve. De mégis van reménysugár, és a reménysugarunk az, amit Dávid szavai kifejeznek, hogy Izrael Istene megszólalt. Izrael kősziklája megszólalt, és amit ez a kőszikla mondott, az kőszikla, az megbízható, igazság. Pontosan úgy, ahogy az Úr Jézus is mondta a hegyi beszéd végén, aki hallja tőlem a beszédeket és hisz, azt a bölcshöz hasonlítom, aki kősziklára építette a házát. Az Úr lelke volt az, aki megszólalt Dávid nyelvén is, Dávid szavain is. És ez a remény sugarunk ebbe a sötétségbe, ami elborít itt mindent körülöttünk. Az egyetlen biztos, megingathatatlan pont itt van előttünk. Isten szava, a legfőbb norma. Mindenki hazug, aki mást mond. Dávid király tehát először bemutatkozik, aztán elmondja azt a titkot, hogy amit mindjárt mondandó vagyok, mint az én testamentumomat, az tulajdonképpen az élő Istentől, Izrael Istenétől, Izrael kősziklájától, az ő lelke által kaptam. Nézzük harmadik pontunkat, a szózat fókuszát. Már szinte a tűkön ülünk, hogy ugyan mit is mondott Dávidnak, és Dávid által nekünk, az Izrael kősziklája, az Úr lelke. Nos, az Úr lelke a harmadik, negyedik versben a messiás királyról beszél Dávidnak. És Dávid ezt a messiás királyról szóló beszédet adta tovább utolsó ünnepélyes beszédeiben utódainak, nekünk is. Első pillantásra ugyan úgy tűnik, hogy mint egy csak úgy általában beszél egy igaz, istenfélő királyról és a miatta népére bekövetkező áldásokról, de ha belemélyedünk a szövegbe, akkor kiderül, hogy nem, ő itt nem általánosságban beszél egy istenfélő királyról, hanem egy valakiről beszél. Egy valakiről, aki lekötötte figyelmét. Azon isteni ígérettől fogva, amit annak idején Nátán próféta adott neki. Arról a valakiről beszél Dávid, akit a vele szövetséget kötő Isten ígért neki. Az örökké való fejedelemről, a messiás királyról, arról, akiről háromszor hangzott el az isteni ígéretben, hogy ad ólám, vagyis örökké való. Örökké való. Erről a messiás királyról beszél itt Dávid, testvéreim. Olyan csodálatos dolog, hogy az idősödő és a halálhoz közeledő embert, vagy a halál által megközelített embert, Dávid királyt, a messiás király foglalkoztatta. A messiás király foglalkoztatta. Ő rá gondolt. Láthatóan ő benne gyönyörködött. Neki örvendezett már előre. És róla beszélt, őt hirdette meg. Utolsó beszédében ezt tartotta legfontosabbnak, hogy felmutassa a neki megígért messiás királyt, az örökké való fejedelmet. Aki kicsoda? Mi már tudjuk, hogy kicsoda. Ez a názáreti Jézus. Ő a Dávid fia, ő a messiás király. Hát róla beszél Dávid. Persze közbevetve megkérdezheti valaki, hogy de hát Dávid király beszélhetett egyáltalán a messiás királyról, Jézusról? Nos, profétaként a Szentlélek által igen, beszélt is, hiszen beszélt ő más dolgokat is Jézusról, a Zsoltárokból olvassuk. Ő tudott Jézusnak az eljöveteléről, tudott a haláláról, tudott a feltámadásáról is. Péter apostol mondja a pünkösdi prédikációjában, hogy Dávid proféta volt, és beszélt előre a Krisztus haláláról, de feltámadásáról is. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv második részében olvashatjuk ezeket a szavakat. Hát persze, hogy beszélhetett. És amikor az Úr Jézus Krisztus beszélt a tanítványainak, mielőtt megfeszítették volna, és meghalt volna értük és értünk, és feltámadt volna, elbúcsúzott tőlük, és amikor búcsúzott, akkor beszélt arról, hogy majd eljön a Szentlélek hozzájuk, és őt fogja dicsőíteni. Engem fog dicsőíteni, mondja a Szentlélekről az Úr Jézus. És most ide nézünk, és Dávid azt mondja, az Úr lelke szólott én bennem. És ez a lélek kit dicsőít már az Ószövetségbe is? Az Úr Jézust, a messiás király, Dávid fiát. Dávid fiát. Hát persze, hogy beszélhetett róla. A Szentlélek által. Azt mondja róla, hogy egy emberek felett uralkodó. Egy igaz, Isten félelemben uralkodó, mint a reggeli világosság, mikor a nap felkel egy felhőtlen reggelen, mikor a napfény az esőtől füvet sarjaszt a földön. Ilyen a Messiás király. Csodálatos szavak. Szabad legyen felidéznem azt, hogy a héber bibliai szövegnek van arám fordítása. De ezek az arám fordítások, ezek nem pusztán fordítások, hanem kommentárok is a héber szöveghez. Úgy hívják őket, hogy a targumok. A targumban ez a rész, amit ma itt elolvastunk, a Messiás királyról, így hangzik: az, aki az emberek felett, mint igazságos bíró uralkodik, azt ígérte, hogy királyi utódot ad nekem, a Messiást, aki egykor előjön, és uralkodni fog az Isten félelmében. Vagyis, ezeket a verseket olvasva, már a zsidó írás magyarázók is eljutottak Istenhez, aki majd elküldi a Messiás királyt. És látták ezek az írás magyarázók, hogy Dávid bizony itt nem általában beszél egy istenfélő királyról, vagy az ő istenfélő utódairól, akik nem nagyon voltak egyébként, hanem a Messiás királyról beszél. Egy híres, ő immár keresztjén, ószövetségi tudós volt a 19. században, Franz Delitzsch, aki azt írja, hogy a negyedik vers bizony nem ad mást elénk, mint a Dávidot minden tekintetben messze fölülmúló, de előtte megjelenő Messiás képét. A Messiás királyról beszél. És milyennek festi le? Azt mondja róla, hogy ő cadík, igaz, olyas valaki, akinek a lénye és minden rezdülése tökéletes összhangban áll a mindenség egyetlen Istenével. Istenfélőnek nevezi, vagyis olyas valakinek, aki a legnagyobb tisztelettel és szeretettel viselkedik a mindenség egyetlen Istenével szemben. A Messiás királyban Istenfélelem és igazság ölelkezik benne. Hát nem illik ez a leírás a mi Jézusunkra, a názáreti Jézusra? Dehogy nem. És tudjátok, mondja Dávid a lélek által, milyen lesz a Messiás királysága? Itt jön ez a hasonlat. Olyan lesz, mint mikor egy esős éjszaka után feljön a fénylő nap a felhőtlen égre, és a fénye és a melege éri a megöntözött földet, és abból elkezd sarjadni a fű. Ő majd elűzi a sötétséget, világosságba borítja a földet, az embereket, és ahol halál volt, oda életet hoz, és boldogok lesznek, akik ezt látják és átélik, akik az ő népébe tartozhatnak. Hát nem ezt élték át Jézusunk mellett, akik hittek benne, akik követték? Igen, róla prófétált Dávid. Ő e szózat fókusza. Egy ember, akihez közeledik a halál. És úgy érzi, hogy most mondania kell valami fontosat, valami lényegest. Hát miről, kiről beszéljen? Mint róla beszél. A Messiás királyról beszél. Neki szólt Isten ígérete királyról, aki a dinasztiájából jön majd, és páratlan lesz. És az 5. versben, hogy egy kicsit tovább lépjünk, kidomborította Dávid, hogy ez a neki szóló isteni ígéret, ez egy mérhetetlen kitüntetés. Azt mondja itt a Károli fordítás szerint, hogy nem olyan az én házam az Isten előtt, de itt, ha belemélyedünk a héber szövegbe, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy mint amikor egy megvető kézmozdulattal legyintünk valakire vagy valamire. Itt azt mondja, nem csak olyan az én házam az Isten előtt. Kicsit jobban körülírva a dolgot, bármilyen kicsi az én házam az Isten előtt. Bármilyen kicsi, bármilyen jelentéktelen, bármilyen bűnös, velem az Isten, mondja, szövetséget kötött. Visszapillant a szövetséget kötő Istenre. Szövetséget kötött velem, egy mindenestől rendezett, egy minden részletre kitérő és örökre maradandó, bebiztosított szövetséget. És ennek a szövetségnek a keretében ő a szavát adta nekem, megígérte, hogy az utódaim közül előjön majd ez a csodálatos Messiás királya Krisztus. Lehet, hogy meghalok, de elő fog jönni, mert megígérte nekem a szövetséget tevő Isten, és hozzáfűzi, és teljes üdvömet, és minden kívánságomat nem sarjadoztatja-e? Azaz, nem hozza elő majd a Messiást ez az Isten, aki elhozza majd az én teljes üdvömet, és aki minden kívánságomat beteljesíti majd, de elhozza. Hiszen már sarjadoztatja őt, és eljön a nap, amikor dinasztiám egyik sarjadékában, új hajtásában testi valóságot ölt a dinasztiámból való örök király, a messiás király, a messiás fejedelem, és benne eljön az én teljes üdvöm, mondja Dávid. És teljesül minden kívánságom, nem három kívánságom, hanem minden kívánságom. Azt a tényt, hogy Dávid itt a messiás királyról beszélt, még egy rejtett mozzanat is megerősíti ebben az ige szakaszban. Ugyanis az Isten lelkétől ihletett Dávid ezen a helyen a jacömíha szót használja, ami mögött a cámach szó áll. Károli az elsőt sarjadoztatja szóval fordítja, a másodikat, ahol szerepel az Ószövetségben, sarjnak vagy csemetének, hajtásnak fordítja. A sarj, a csemete, a hajtás pedig nem más, mint a messiás király ószövetségi neve. Zakariás könyvében, Jeremiás könyvében olvashatunk ilyen igéket. Halld meg, Jósua, te főpap, elhozom az én szolgámat, a sarjat, a csemetét, így fordítja ott a Károli. A cáma. Sarjadoztatja már a sarjat, mondja Dávid, aki elhozza az én teljes üdvömet, és minden kívánságomat teljesíti. Jeremiás könyvének 23. részébe, íme eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz sarjat, és uralkodik, mint király, és bölcsen cselekszik, és méltányosságot, igazságot cselekszik a földön. További igéket már nem idézek, utána tudtok nézni a Szentírásba. Tehát kiről beszél Dávid király a Szentlélek által ihletett módon élete utolsó szakaszában? Dávid király, ezt minden kétséget kizárva merem mondani, az Úr lelke által indítatva ihletve a Dávid fiáról beszél. A messiás királyról, a názáreti Jézusról beszél, aki Isai törzséből származott vesszőszál. Ő rá fókuszál Dávid. És ha ő ezt tette, kiről beszélhetek én? Mint ugyanarról. Megerősítem, hogy 1000 év múlva bizony eljött Dávid házából való, Szűz Mária méhéből sarjadt-e világra a messiás király, a názáreti Jézus, és eljött-e elválaszthatatlan Isten Dávidnak tett szövetségi ígéretétől. Amire ő kötelezte magát Dávidnak 1000 évvel azelőtt, az betartotta. És amikor eljött Jézus, akkor vérével biztosította Dávid király teljes üdvösségét. És beteljesítette szíve minden szent vágyódását. De nem csak az övét, hanem a miénket is. A miénket is, hiszen Jézusunk élete feláldozásával, a Golgotai kereszten megváltott minket is. Teljes üdvöt szerzett nekünk, aztán legyőzte a halált, feltámadt és megdicsőítetett. Ültetett az Atyaisten jobbjára, és néki adatot minden hatalom menjen és földön. Ő az ura és a királyok királya. A legszeretőbb megváltó és a leghatalmasabb úr a mindenségben, akinek a királyságában már itt be lehet lépni. És ez a királyság az ő második eljövetele után a maga tökéletes örök szépségében kibomlik majd, és megvalósul ő benne minden kívánságunk. Minden, ami után igazán vágyunk, a legszebb vágyaink, a legszentebb kívánságaink egytől egyig megvalósulnak általa. Dávid fia elvégezte a nagy művét, és ma és holnap, és holnap után is talán még hív minket, hogy hódoljunk meg előtte, bízzunk benne, kövessük akaratát, amit kinyilatkoztatott a Bibliában. Kérdezlek, hogy vajon ő lett már a te megváltód, testvérem? Ő lett már a te urad? Nem gondolod, hogy szembe kellene nézni végre vele komolyan, és meghódolni előtte? A te megváltó urad előtt? Mi tart ettől vissza? Tudd meg, hogy szeret. Szeretetből tette azt, amit tett, érted is. És tudd meg, hogy ő az, aki a legteljesebb boldogságban, üdvösségben tud részesíteni. Aki a legtökéletesebb módon meg tud gazdagítani. És ő az, aki a legszebb kívánságaidat, a legtisztább kívánságaidat is be fogja teljesíteni, jobban, mint várod, vagy gondolod, vagy képzeled. Már itt a földön is megadja ezt, nemhogy majd az ő örök királyságában, az ő örök országában. Tudd meg, hogy jó az ő uralma alatt élni. És jó engedni, hogy ő vezessen bennünket, ő irányítson bennünket. Ő alatta boldogan, szabadon, reménységgel teli élhetünk. És ő formál minket, akkor egészen más emberekké leszünk, mint amilyenek egyébként vagyunk, vagy volnánk. Hát kitől függsz te? A korszellemtől? A divattól? A tömegtől? Függ Jézustól, a Messiás királytól, és áldott ember leszel. Hát láttuk Dávid bemutatkozását. Láttuk, ahogy megmondja, hogy amit mindjárt mondok, az a Szentlélektől jön. És harmadszor láttuk, hogy ami a Szentlélektől jön, annak a centrumában az Úr Jézus Krisztus, a Messiás király, Dávid fiának a dicsősége állt. Egy öreg ember kiben gyönyörködik? Kivel foglalkozik? Kit vár epedve? Mint a neki ígért Messiást. Ezt tudatja mindenkivel. Hogy ti is lássátok. Ti is őt benne gyönyörködjetek. Ti is vele telítődjetek meg. Ti is az ő hírnökei legyetek, amíg csak van bennetek valami kis szusz. És végül negyedszer Dávid testamentumában van egy komoly intés is. Dávid szája által az Úr lelke közhírré tette azt az igazságot. Itt a 6.-7. versben olvassuk ezt, hogy az istenfélő, igaz messiásnak ellenszegülő emberek pórul járnak. Eredetiben ezeket az embereket Béliál fiainak nevezi a Szentlélek. Ami, ahogy tudjátok már, az alávaló, hitetlen, gonosz, istentelen emberekre vonatkozó kifejezés. Akik megérdemelik az isteni ítéletet, és a messiás királlyal való, a Dávid fiával való szembenállásuk miatt súlyos büntetést vonnak magukra, önmaguk. Itt is használ egy hasonlatot a Szentlélek, illetve Dávid, hogy értse mindenki a szóból, még jobban. Olyanok az ilyen messiás királynak ellenszegülő emberek, mondja Dávid, mint a kitépett tövises bokor, amihez a földművelő hozzá se ér puszta kézzel, hanem egy hosszú bottal, mi azt mondanánk talán, hogy villával, piszkálja össze őket, és aztán rálöki a tűzre. És ott a tűzbe ez a haszontalan, veszélyes növény megég, elpusztul. Dávid maga is megtapasztalta azt, testvéreim, hogy az Úr az ő ellenfeleit, mint amilyen volt például Absalon, emlékeztek még rá, vagy Séba ben Bikri, akik nagyon gyászos véget értek, hát az Úr őket megbüntette. Ők is Séba ben Bikrivel kapcsolatban olvassuk ezt a szót, hogy ő is a Béliál fia volt. És milyen gyászos és szomorú véget ért. Nem jó már földi szinten sem lázadni az Isten ellen, Istentől fölénk állított hatalmasság ellen. De a messiás király ellen lázadni, az ő igéje, az ő akarata ellen lázadni, az ilyen emberek sokkal rosszabbul járnak, mert nemhogy földi tűzzel égetik meg őket, hanem az örökké való tűz tavába kerülnek. A Jelenések könyvében olvassuk ezt a végső ítéletnek a helye, ahol együtt vannak a sátán, a démonai, a halál, minden ott van. És ott lesznek azok is, akik megvetették a messiás királyt. Akik megvetették a Dávid fiát, az Úr Jézus Krisztust. Hát a mai világban is igaz, testvéreim, hogy akik ellenállnak az Úr Jézusnak, Dávid fiának, azok igen pórul járnak, már a földi életükben is. Vannak olyan döntések az életben, amiket büntetlenül talán megúszhat valaki, de ez nem az a döntés, és nem az az elhatározás. Aki Dávid fiával szembeszegül, megteheti, szabad nemet mondani, szabad lázongani, szabad köpködni az ég felé, minden szabad, de tudni kell, hogy a világot Isten alkotta. És ez a világ ezért az övé. És elküldte ide az ő fiát, a messiás királyt, aki meghalt, értünk, aztán föltámadt, Azért, hogy aki hisz ő benne, az bűnbocsánatot kapjon az Isten elleni lázadására. És új életet kezdhessen immár Isten gyermekeként, a teremtője gyermekeként. És az ő félelmében éljen. De akinek nem kell Jézus, aki elutasítja a Dávid fiát, a Messiás királyt, megveti a világ alkotóját, tulajdonosát, és úgy él a világban, mintha Isten nem volna, és a világ csak az övé lenne, sőt, ő maga lenne az Isten, az ilyen ember megjárja, testvérek, megjárja. Nagyon megjárja, ismétlen már a földön is megjárja, de a halála után még inkább megjárja. És Jézus visszajövetele után végképp megjárja, visszavonhatatlanul, tűzre vetik. Az örök tűzre vetik az ilyen embert, ahonnan nincs kiút számára már soha. Óriási figyelmeztetést mond a Szentlélek Dávid szája által. Minnyájunknak, testvérek. Az az igazság, hogy eredetileg minnyájan ilyen tűzre való bokrok vagyunk az Úr szemébe. Egyikünk se való másra, mint a megégetésre. Én is úgy mondom ezt, hogy tudom magamról én is. És minnyájan tudjuk ezt magunkról. De jó tudnunk azt is, hogy azért egy lehetőségünk nyílt, hogy megszabaduljunk az örök tűztől. És ez a Messiás, az Úr Jézus. Megaláztuk magunkat előtte, bocsánatot kértünk, és elfogadtuk őt megváltóunknak, és ő megment minket az örök tűztől, és megment a földi tüzektől is, amik már itt utolérik azokat, akik megvetik őt. Olyan csodálatos, hogy hív bennünket ezekkel a komoly figyelmeztető szavakkal is, éppen a Messiás király, hogy változtassunk a hozzávaló viszonyunkon. Hogy nyissuk meg előtte a szívünket, az életünket, térjünk ő hozzá, és induljunk alapvetően új irányba. Térjünk ő hozzá. Béküljünk szent kezéhez, mert akkor áldás száll rejánk. Itt a földön is. És áldással leszünk mások számára. Már itt a földön is, de az örökké valóság. Áldás a szárejánk, a boldog örök élet, üdvösség, teljessége. Nos, befejezem azzal, hogy Dávid utolsó prófétai beszédében, ünnepélyes testamentumában, mint láttuk, rámutatott a Dávid fiára, Messiás királyra, Jézus Krisztusunkra, és az ő előtte való meghódolásra hívott. Mert hát olyan az ő előtte meghajló ember, mint akire ragyog a nap. És aki nem hódol meg előtte, az meg olyan, mint egy elszáradt tövises kóró. Végül majd megégetik az Isten angyalai oldhatatlan tűzzel. Dávid szíve tele volt ezzel a Messiás királlyal. És bárcsak, hogy közeledik a halálunk, és érezzük közeledni minden nap, úgy telne meg a mi lelkünk is, testvéreim, Dávid fiával, úgy tanulnánk meg gyönyörködni benne, és úgy beszélnénk róla másoknak, a Szentlélek által megdicsőítve őt, ahogy Dávid király tette, utolsó ünnepélyes beszédében. Imádkozzunk, hogy megadassék ez minékünk is. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy olvashatjuk a te kijelentésedet, a Bibliát. Köszönjük néked, hogy értelmes szavakban szóltál, értelmes mondatokban szóltál, logikus, tételes üzeneted van hozzánk. Köszönjük, hogy ezeket a szavaidat mi megfontolhatjuk, szívünkben forgathatjuk és hihetünk bennük, és követhetjük őket. Áldunk azért, mert szól a te ígéd köztünk, és szól a te ígéd hozzánk. Köszönjük néked, hogy ebben az ígében Jézus Krisztusunk, te állsz a középpontban, a Messiás király, a Dávid fia. Imádunk téged, aki igaz vagy, aki istenfélő voltál és vagy most is, akinek uralkodása alatt világosság és élet van, és eltűnik a sötétség és a halál. Köszönjük néked, hogy megáldod azokat, akik benned bíznak, és téged követnek életükben. Segíts, hogy ezek között lehessünk mi magunk is. Segíts bennünket, hogy itt földi életünkben is téged tudjunk teljes szívünkkel imádni, hogy egyszer majd megérkezve hozzád, ott is ebben gyakorolhassuk magunkat. Segíts, hogy már itt a földön is hadd hirdessünk téged, hogy majd ott is hirdethessük a te nevedet, a mi atyánk fiainak. Köszönjük néked, hogy adod a te lelkedet minékünk, nem csak Dávidnak, hogy mi is jól értsük a te akaratodat, megtaláljuk a helyes útat, a jó döntéseket, a szerinted való lépéseket meg tudjuk tenni. Kérünk, segíts így rajtunk a jövő héten is, hogy ígédnek megtartói és követői lehessünk. Kérünk, hogy ha közeledik hozzánk a halál, már pedig mindig közeledik, hadd telje meg a szívünk te veled. Látod, hogy a világ gondjai, bajai olyan gyorsan el tudnak foglalni bennünket, megterhelnek bennünket, betöltenek bennünket, még éjszaka is. Kérünk téged, hogy inkább te töltsd be a szívünket, Jézus. Áldott Urunk, te töltsd be a szívünket a te gondolataiddal, a te ígéreteiddel, a te szavaiddal, a te áldott beszédeiddel. Add, hogy megteljünk veled, hogy gyönyörködni tudjunk benned, sokkal inkább, mint önmagunkban, vagy másokban, vagy másban. És segíts bennünket, hogy sokkal többet tudjunk rólad beszélni. Erővel, szeretettel, bölcsességgel a környezetünkben, mint ahogy talán eddig tettük. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk téged az idős testvérekért, imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, a halál közelében lévőkért. Légy közel hozzájuk, áld meg az egészségeseket, őrizzél bennünket, Urunk, a te utaidon. Segíts és adj bölcsességet itt, hogy el tudjuk dönteni, hogy mikor és hogyan találkozzunk. Adj ebben is világosságot minnyájunknak és békességet. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, áldott királyunk, áldott Urunk, Jézusunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassátok meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem, hogy gyülekezetünk presbitériuma jelen pillanatban is fontolja azt, hogy milyen időpontban nyissuk meg a templomot, és kezdjük újra a nyilvános istentiszteleteinket és hétközi alkalmainkat. Jelen pillanatban május 16-a az az időpont, ami fennforog. Lehet, hogy előbb alkalmunk lesz nyitni. Meglátjuk, jelezni fogom a testvéreknek a megszokott e-mail listán, hogy mikor nyitnak meg a templom kapui, és mikor jöhetünk össze végre itt a gyülekezet közösségébe. Ha sor kerül erre, előre jelzem, hogy a hétközi alkalmainkat is elkezdjük tartani, a bibliaórát és egyéb alkalmakat is. A vasárnapi gyermekisten tiszteletekre is sor kerülhet. Még tárgyaljuk, hogy megosszuk-e korosztály szerint a testvérek közösségét, és úgy legyen, mint az ősszel, hogy fiatalabbak és idősebbek külön jönnek. Maszkot mindenképpen kell majd viselnünk. Távolságot is kell tartanunk itt a templomban. Pontosan le fogom írni a testvéreknek, hogy mik lesznek a szabályok, és mikor számíthatnak a nyitásra. Addig is az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen.